Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Matteo Salvini határvédelmi bizottság megalapítását hirdette meg az illegális bevándorlással szemben. A bizottsághoz olaszok és más európai országok állampolgárai is csatlakozhatnak, jelentette be a Liga olasz párt. A jobboldali kormánypárt és vezetője Salvini közösségi oldalain jelent meg a felhívás a bizottság létrehozásáról. Gyere el Pontidába és legyél tagja a határvédelmi bizottságnak, szólította Salvini az embereket a lombardiai kisvárosba, ahol a párt gyűlését tartják a Liga Európai Szövetségeseinek részvételével. Köztük lesznek a nyáron alakult Patrióták Európáért pártcsalád képviselői is. A határok biztonságát szolgáló bizottsághoz csatlakozók ingyenes tagsági igazolványt kapnak, amely olasz és angol nyelven készült el. Ezzel a tagok megerősítik Salvini támogatását és elkötelezettségüket a határok védelme mellett, olvasható a Liga közleményében. A 16 és 35 év közötti fiatalok túlnyomó többsége tartós kapcsolatban szeretne élni és tervez gyereket, derül ki a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány kutatásából, amelyben magyarországi, szerbiai és romániai fiatalokat kérdeznek a párválasztásról, a házasságról és a gyermekvállalásról. Az áprilisban indult és évvégéig tartó online kutatás részeredményeit ismertető budapesti rendezvényen Kis Katalin a kutatásba bevont HR szakértő kiemelte, az eddigi 166 kitöltő 90%-a azonos véleményen volt korosztályától és lakhelyétől függetlenül a feltett kérdések kapcsán. A válaszadók 90%-a a párválasztás folyamatában a legfontosabbnak a közös világnézetet jelölte meg. 80%-a a hasonló érdeklődési kört, 72%-a pedig a másik fél fizikai kinézetét tartotta lényegesnek. A kitöltő 90%-a tartós kapcsolatot vagy házasságot tervez, amelynek alapját véleményük szerint elsősorban a bizalom, a hűség, a kommunikáció és az elfogadás jelenti. A válaszadók 85%-a szeretne gyereket, 11% azonban még nem tudja, utóbbi adat visszavezethető a nagyszámú középiskolás válaszadóra, jegyezte meg Kis Katalin. A családügyi szervezetek, valamint az idősek tanácsa nem támogatja a jogosulati korhatár emelését a fogászati ellátásban, ezért a kormány nem változtat a szabályokon, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Azt írják, a minisztérium egyetért a hozzáforduló családügyi szervezetek, valamint az idősek tanácsa több tagja kérésével, miszerint maradjon érvényben a 62 év felettiek ingyenes fogászati ellátására vonatkozó szabályozás. A sajtóközlemény szerint a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény idősekre vonatkozó biztosított fogászati ellátásáról szóló részét. A tervezet szerint az eddigi jogosulti korhatárt 62 évről 65 évre emelnék fel. Az új jogszabály a teljes körű alapellátásra és szakellátásra vonatkozna, írják. Példaértékűnek nevezte a Vörösiszap katasztrófát követő összefogást és az érintett települések újjáépítését a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Kolontáron az ipari katasztrófa bekövetkeztének 14. évfordulóján. Rétvári Bence kiemelte, a Vörösiszap katasztrófát követő összefogás megmutatta, hogy ha baj van, mi magyarok összefogunk, számíthatunk egymásra. Hozzátette, a romokból új élet sarjadt, az újjáépítés reményt ad, hogy meg tudjuk védeni magunkat, ha baj van. Magyarország legnagyobb, 10 ember életet követelő ökológiai katasztrófája 2010-ben történt. Ajka közelében, Kolontár községnél átszakadt a ma a ZRT ajkai tímföldjára zagytározójának gátja. A kiömlő több mint 1 millió köbméternyi víz és a mérgező vörösiszap elegye elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit. Sport. Minden korábbinál több külföldi résztvevője lesz a jövő hétvégén sorra kerülő 39. Spár Budapest Maraton Fesztiválnak. A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint 107 országból mintegy 6000 külföldi adta már le nevezését az eseményre, így biztosan megdől az eddigi 5400 fős rekord. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult, foltokban ködös időben lesz részünk, de helyenként átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, gyenge eső előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában most hallgassák meg a Vatikáni Rádió adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa által létrehozott tanulmányi csoportok munkája a szinóduson. Stúdió beszélgetés Sárai Szabó Kelemen atyával, Győri Bencés Perjellel a rend oktató-nevelői küldetéséről.
A Ferenc pápa által létrehozott tanulmányi csoportok beszámolója a szinóduson. Az első kongregációs ülésen mutatták be annak a 10 csoportnak a munkáját és jövőbeli terveit, melyeket Ferenc pápa hozott létre februárban egyes témák teológiai és kánoni elmélyítésére. A 6. pálteremben személyesen vagy videóban számoltak be a Szentatyának a munkáról, mely tovább folytatódik a szinódusi résztvevőkkel párbeszédben, és majd 2025-ben adják át az eredményeiket a pápának. A hittani dikasztérium prefektusa Viktor Manuel Fernández bíboros foglalta össze a papi szolgálat különböző formáival foglalkozó csoport eddigi munkáját. Előre bocsátotta, hogy a pápa egyes intuícióinak újrafelvetését kevéssé fogadták el az olyan dokumentumokban, mint az Evangelii Gaudium, a Querida Amazonia és az Antiquum Ministerium. A prefektus a nők részvételének sürgető kérdéséről beszélt az egyház életében és vezetésében. Itt szólt a női diakonátus lehetőségéről, melynek tanulmányozására a pápa 2 bizottságot hozott létre. Ismerjük a pápa nyilvános álláspontját, mely szerint nem érett még meg ez a kérdés, magyarázta Fernández bíboros. A Szentatya még sok más témát szeretne elmélyíteni és megoldani, mielőtt elsietnénk a női diakonátus esetleges megnyitásának kérdését. Félő ugyanis, hogy a diakonátus mint egy vigasszá válik egyes nők számára, mialatt a nők egyházban való részvételének döntőbb kérdését elhanyagoljuk. A hittani dikasztérium folytatja ez irányú munkáját, megvizsgálva azoknak a nőknek az arcélét, akik az egyház történelmében valódi tekintélyt gyakoroltak, meghallgatva azokat a nőket, akik ma vezető szerepet játszanak olyan távoli egyházakban is, mint Indonézia és Afrika. Így a női diakonátus kérdését újrafogalmazzuk, és megpróbáljuk kitágítani a teret a nők döntőbb jelenléte számára, zárta felszólalását a vatikáni prefektus. A nők témája központi helyet foglalt el a következő tanulmányi csoport munkájában is, amely a föld és a szegények kiáltásával foglalkozott. Hogyan lehet helyreállítani a kapcsolatot a keresztény közösség és azok között, akik minden nap a szeretet szolgálat, az igazságosság, a fejlődés szolgálatában munkálkodnak? Erről beszélt a szinódusi résztvevőknek a csoport koordinátora, az ausztrál Sandy Cornish. Kiemelte, hogy a nők a világ minden részén a szegények között is hátrányos helyzetben vannak. A csoport meghallgatja hangjukat, mint ahogy azokét az önkéntesekét és segítőkét is, akik a szegényekkel és kirekesztettekkel foglalkoznak. Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztérium prefektusa napjaink drámai helyzetére mutatott rá. Bombák, harckocsik pusztítják nem csak az embereket, de a reményt is, és egy kicsi és törékeny kategóriára sújtanak le a keleti katolikus egyházakra a háborús övezetekben. Fennáll a veszély, hogy eltűnnek ezek az egyházak, elvesztésük pedig helyrehozhatatlan károkat okozna az egyháznak. A Szabó Péter keleti kánonjogász által koordinált munkacsoport azt kéri az erősebb és jobban szervezett latin egyházaktól, hogy segítsék messze földre szakadt testvéreiket az emigráció súlyát könnyebbé tenni. Egyes egyházakban a hívek nagy része diaszpórában él, mert szülőföldjüket háborúk dúlják. A digitális világ evangelizálása a következő munkacsoport témája, amelyet Kim Daniel foglalt össze a pápának és a szinódusi résztvevőknek. Az egyház életének új missziós fejezete ez, mert egy olyan világban hirdeti az Urat, amelyik még nem ismeri őt. Mérlegelni kell a lehetőségeket és a kihívásokat, amelyeket ez a fluid világ rejt magában, alkalmazva az egyház inkulturációjának módszereit, különös tekintettel a fiatalokra, akik otthonosan mozognak a virtuális térben. A szinodalitás és a primátus kapcsolata, az eukarisztikus vendégszeretet, kapcsolat az újraébredő keresztény indítatású mozgalmakkal. Ezeket a pontokat vizsgálja az a munkacsoport, amelyet Paul Ruhana libanoni maronita segédpüspök mutatott be a szinódusi ülésen. Tanulmányozzák az ökumenikus folyamat fogadtatásának gyümölcseit az egyházi gyakorlatban, illetve olyan javaslatokat, amelyek a péteri szolgálat gyakorlására vonatkoznak egy új ökumenikus összefüggésben. Munkájuk alapja a keresztény egységtörekvés dikasztériumának idei dokumentuma. Róma püspöke, primátus és szinodalitása az ökumenikus párbeszédben és az Ut Unum Sint kezdetű enciklikára adott válaszokban. A püspökök, papok, diakónusok szolgálatát és az Isten népével való kapcsolatát tanulmányozza az a csoport, amelynek munkáját Felix Glenn münsteri püspök ismertette. Aláhúzta, hogy el kell mélyíteni a püspök és a helyi egyház kapcsolatát, figyelembe véve, hogy Isten népe nagyobb átláthatóságot igényel ezen a téren, és azt, hogy jobban bevonják a helyi egyházat a püspöki jelöltek kiválasztásába, és így elkerüljék a csalás gyanúját, visszaadva az egyház valóban szinodális arcát. Szeretett közösség, hierarchia, szinodalitás, és emellett bizalom, testvériség. Ezeket a kulcsszavakat sorolta föl Simone Brambilla nővér, a Megszentelt Élet Intézményei Dikasztérium titkára beszámolójában. A püspökök és a szerzetesek közötti kapcsolatot a püspöki konferenciákkal, szerzetesi előjárókkal, helyi egyházakkal való együttműködés tanulmányozó csoport nevében. Videóban számolt be José Cobocano bíboros, a papi hivatás ajándékának felülvizsgálatával foglalkozó csoport koordinátoraként, a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis Documentum szinodális missziós felülvizsgálatáról, mely a papi életről, képzésről és szolgálatról szól. A dokumentum megfelelő fogadtatásához világos iránymutatásra van szükség, például a szemináriumi képzéssel kapcsolatban, vagy az egyház identitásának meghatározásában, Isten népének a papképzésben való szerepében. Szintén videó összefoglalót adott Oscar Gracias bíboros bombéi érsek, aki a nunciusokkal foglalkozó csoport koordinátora. Átláthatóság, elszámoltathatóság, kölcsönös felelősség. Ezek a fő irányvonalak, amelyek mentén az apostoli nunciusoknak erősíteniük kell az egyetemes egyház és a helyi egyházak közötti kapcsolatokat. megvizsgálják azt, hogy milyen szerepet játszanak a pápai képviselők a döntési folyamatokban, a világi hívek nagyobb beleszólását a püspöki kinevezésekbe, illetve a nunciatúrai dolgozók képzését. A vitatott doktrinális, lelkipásztori és etikai kérdésekkel foglalkozó csoport nevében Carlo Casalone jezsuita atya szólalt fel a szinódusi résztvevők és a pápa jelenlétében. Két fő tematika mentén dolgoznak. Társadalmi szinten a közös otthon, a béke és a konfliktusok idején megnyilvánuló testvériség kérdéseiről, illetve a házasság, szexualitás, életgondozás témaköreiben. Végezetül felszólalt Gianluca Mellini atya, a Kánonjogászok Bizottságának titkára, a szinodális folyamatban alkalmazandó kánoni normák reformjának tervéről, illetve arról, hogy a püspökök kötelesek egyházmegyéjükben meghallgatni a különböző püspöki, egyházmegyei, eparhiális, presbiteri, plébániai tanácsokat, kikérve véleményüket. Ezen tanácsokban pedig a laikus hívek többsége kívánatos.
Stúdió beszélgetés Sárai Szabó Kelemen atyával, Győri Bencés Perjellel a rend oktató-nevelői küldetéséről. Szeptember közepén a római Szent Anzem apátsában összegyűjt Bencés Konfederáció egyik magyar küldötte volt Sárai Szabó Kelemen Győri Bencés Perjel, aki a szerkesztőségünkbe látogatott, most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Sárai Szabó Kelemen atya, Győri Bencés Perjel a vendégem, aki a Győri Bencés Gimnáziumban szolgál és tevékenykedik. Ennek kapcsán szeretnélek téged, Kelemen atya, a Bencés oktatásról kérdezni. Nem tartozik ugye közvetlenül az alapító Benedek atyának a karizmájához, de mégis úgy hozzánőtt a bencisséghez a nevelés, a tanítás is.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Magyar Bencés kongregációnak talán az egyik legfrissebb feladata az, hogy tanítson, hogy középiskolai oktatásban, nevelésben részt vegyen, hiszen egy 1000 éves közösségről van szó, 996-ban telepedtek le az első bencések Magyarországon, Pannonhalmán, és aztán teltek múltak a századok, és 1802-ben kapta azt az uralkodótól a feladatot a magyar bencés közösség, hogy középiskolai oktatásban, nevelésben részt vegyen, és hát a mai Magyarország területén lévő, meg a bencés kongregációban lévő házak közül Győr az, amelyik ténylegesen ez a fő feladata. És hát ráadásul ezt a házat a jezsuitáktól örököltük. Talán mondhatom azt is, hogy hát ilyen módon azért ez a jezsuiták, amit megalapítottak 1626-ban iskolát ott Győrben, annak egy szép folytonossága ez, és egy különleges összekapcsolódása a két lelkiségnek, a győri ház.
Erre a váltásra azért kerül sor, mert a rendünket központilag felosztalták 1773-ban, és minthogy a jezsuták így nem szolgálhattak, ezt a munkát bencések, ferentesek, piaristák, egyéb más rendek vették át a történelem során. Isten legyen hála.
Megörököltük tőletek ezt a feladatot, és talán ez is volt az egyik oka annak, hogy a bencések megmaradhattak Magyarországon, vagy újból újraindulhattak, mert hát a bencés rendet is a II. József feloszlatta 1786-ban Magyarországon, és ez a 1802-es újraindulás, ez ilyen módon azért nektek köszönhető, mi átvehettük ezt a feladatot, és vihetjük tovább, ami egy szép és nemes feladat. És hát persze, hogy a Szent Benedek atyánk 529-ben, amikor Monte Cassinóban letelepedik, akkor még nem tud arról, hogy van középiskolai oktatás, de viszont arról tud, hogy mennyire fontos, hogy tanuljanak az emberek, hogy tanuljanak a szerzetesek, vagy azok a fiatalok, akiket oda már abban a korban nagyon fiatalon is beadta a kolostorba, hogy neveljék őket, hogy mennyire fontos szerepe van az a személyiség fejlődésükben a korai éveknek, hogy milyen hatások érik őket, hogy mi az, amivel foglalkoznak, hogy tanuljanak meg olvasni, tanuljanak meg írni, és értékeljék igazából a szellemi munkát is, ami aztán közelebb viszi őket az Istenhez.
A bencészségnek kettős karizmája van, egyrészt a szellem, másrészt pedig a két kéz mívessége, ami tulajdonképpen Európát teremtette, tehát hogy értelmesen és komoly munkával. Azért ez egy olyan örökség, amit a bencések gondolom a maga pedagógiájában mai napig tud használni. Ha nem is direkt módon, de mégiscsak nem iskola eleve történő alapításával, hanem ezzel a benső lelkülettel egy sajátos pedagógiát, a sajátos oktatási módot képvisel a bencészség.
A Szent Benedek fölhívja a figyelmet arra, hogy a tétlenség a lélek ellensége, hogy valamivel mindig kell, hogy foglalkozzon egy bencés szerzetes, tehát nem lehet az, hogy csak úgy nézeget. Ezt a Szent Benedek atyák nem tartja jónak. És azt is mondja, hogy ha mással nem tud, akkor legalább valami kétkezi munkával foglalkozzon. Akkor nézzen körül a házban, hogy mit lehet egy kicsit rendbe tenni, vagy a cellájában, hogy lehet rendet tenni. Akár hogyan lehet odafordulni a másikhoz, hogy segítsen neki, látogassa meg az öregeket, a betegeket. Mert valóban a lélek ellensége tud lenni a tétlenség.
Ez a lelki szellemiség, vagy rendi lelkiség, ez konvertálható a tanárdiák viszonyra, hogy a diák se tétlenkedjék?
Hát igyekszünk, de hát ugye ez mindig egy örök harc, azt hiszem. De egy szép harc ez, és egy szép küzdelem, hogy hogyan lehet megmutatni azt a fiataloknak, hogy van ennek értelme, hogy van értelme a fáradozásnak, hogy van értelme annak, hogy első ránézésre esetleg önértelmetlen dolgokkal foglalkozunk, vagy aminek nincsen kimenete, és kicsit tanítani őket a türelemre, hogy ne rögtön akarjanak eredményeket, hanem várják ki. Kell egy idő, kell egy átfutás, kell türelem saját magunkhoz is, kell türelem ahhoz is, hogy végére érjünk valaminek, mert akkor látjuk meg egyben az egészet. Ez egy folyamatos tanítás arra, hogy rácsodálkozzanak a világra, hogy rácsodálkozzanak az apró lépésekre is, de megtanuljanak aztán rácsodálkozni a nagy egészekre is, és tudjanak örülni ezeknek a dolgoknak.
Szeretsz tanítani?
Én nagyon szeretek tanítani.
És milyen szakod van?
Én hittan tanítok a gyerekeknek,
igen.
De hát én azt gondolom, az egyik legfontosabb dolog, mert egyrészt azt gondolják, hogy a hittan az egy kicsit olyan elsunyogható dolog, hogy három dolgot kell tudni, hogy van Jézus, meg van Isten, meg a legfontosabb az életünkben a szeretet, de hogy megmutatni nekik azt is, hogy ez az egész azért egy komoly tudomány is a teológia, és erre fontos azt hiszem rávilágítani is, hogy azért az észt is megszólítja a teológia és a hit, és nem csak az érzületeket. Mind a kettő fontos, mind a kettőre kell, hogy reflektáljunk, ugye hát főleg a fiatalok azért az érzelmekre sokkal fogékonyabbak még, de hogy azért azt is tudják, hogy nem mindig minden az érzelem.
Az oktatásról beszéltünk, épp a hittan oktatásáról is. Egy másik lába egy iskolának, egy gimnáziumnak a nevelés. Ha kettőt összeveted, akkor minek adsz elsőbséget, vagy mire helyezed a hangsúlyt oktatás, nevelés tekintetében?
Azt gondolom, hogy mindegyikben a legfontosabb talán a közösség. Tehát egy oktatásban is fontos az, hogy megtaláljuk azt, akivel együtt tudunk dolgozni, tanulni, fejlődni. Ezen kellenek tudományos munkatársak is, idézőjelben, de emberi oldala is nagyon fontos, hogy egy közösség úgy összekovácsolódjon, és erre vagyunk talán a legbüszkébbek mindig, hogy egy nagyon jó közösség tud kialakulni a bencés iskolákban, ami aztán életük végéig eltart az embereknek, a diákjainknak, öreg diákjainknak, és hogy az öreg diák szövetségeink azok milyen nagyszerűen működnek, és milyen büszkék arra az öreg diákjaink, hogy bencés diákok voltak. És hát ugye különösen érdekes nálunk azért ott Győrben, hogy 2008 óta ugye koedukált iskola vagyunk, és vannak lányok is az osztályokban, nagyon sok lány, hát most már azért 55-60% az iskolának lány, és hát sokszor volt így a régebbi öreg diákok fel, hogy a közösség ez hogy fog most így működni, hogy fog bennük ez az érzés kialakulni, de ugyanúgy azt látjuk, hogy ugyanúgy megvan bennük ez a közösség utáni vágy, és ennek az öröme és ennek az átélése, mint ahogy korábban megvolt, és nagyon jó azt látni, hogy újból és újból minden fél évben szervezünk az egyetemista öreg diákjainknak találkozó Budapesten, ahol azért van, hogy 400-500-an összejönnek. Tehát egy nagyon komoly közösségi élet iránti vágy van bennük, és ez nagyon nagy öröm nekünk, mert hogy így azt látjuk, hogy megmarad az, amikor csak fiúiskola volt, akkor is megmaradt, volt egy jó közösség, és ez aztán így megy tovább is. Minden májusban van öreg diák találkozónk az évfordulósoknak, akik 15-20, 25-30, 35 éve érettségiztek, vagy akár 60 éve, 70 éve érettségiztek, és hát akkor is így nagyon jó látni azt, hogy mennyire fontos az öreg diákjainknak az, hogy visszatérjenek.
Hogy ez mennyire így van, és hogy mennyire él a Bencés öreg diákság közösségi szelleme, ezt nálam megtapasztalhattam, amikor elmentem Lővei Félix atyának a temetésére. Aki egy nagyon kiváló tanár volt, és körülvették a temetési ünnepét a volt diákjai, közelebbi, távolabbi diákjai, és én erre rácsodálkozva láttam, hogy ki volt Félix atya, meg mi volt az ő küldetése.
Hát valóban ilyen szép dolog ez, és akkor ilyen módon érezzük azt, amikor beteljesedik Jézusnak az ígérete, hogy százannyit kapsz majd helyette, apát, anyát, testvért, nővért, gyermeket, tehát hogy valahogy beteljesedik.
Ugyanakkor az utolsó szó, én jó Istennek hálát adok az egész nagy Bencés családért, amely nem végződik csak az a négy Perjesé meg Monostorral, nem ér véget, hanem oda kapcsolnak a volt diákok, azok családjaik, akik valamilyen módon mind ugyanaz a lelkülettel élnek. Kelmen, hogy a köszönöm a beszélgetést, Isten áldását kérem az otthoni munkádra.
Köszönöm szépen.
A Páter Sárai Szabó Kelemen Győri Bencés Perriellel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönés búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Elhangzott a Vatikáni Rádió adása. Műsorunkat 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.
Úr Jézus, megváltunk, te vagy az egyetlen, minden dalom neked adom, köszönöm, hogy
kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban egy miseéneket tanulunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. A Szent Vagyuram 222-es énekét az Éneklőegyházban a 144-es szám alatt találhatjuk meg. Címe: Futva jöttem elibéd. Hallgassuk meg az első verszak szövegét.
Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót.
Most pedig szólaljon meg a dallam is.
Futva jöttem elé, szentélyedbe Isten, éves arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret,
A dallam, amely a férfiak ajkán megszólalt, egy sajátos kanásztánc ritmusú ének. A kanásztánc a lerakott botokat átugró pásztorok, kanászok tánca. Virtuózabb változatában a pásztorok forgatják és összeütik a botjaikat, tánc közben átugorják. Ezek az úgynevezett botolók. A kanásztánc ritmus kialakulásában közrejátszott nem csak a magyar népi hagyomány, hanem az európai, középkori, vágáns ritmusú sor is. Ennek jellemzője a négy hangos első és harmadik ütem, közöttük pedig a kevesebb hangú második és negyedik ütem. Ilyen ritmus jelleget mutat a futva jöttem elibéd szentélyedbe Isten kezdetű énekünk, amit most tanulunk. Tit-tit-tit-tit-tit-tit-tá, tit-tit-tit-tit-tit-tá-tá. Futva jöttem elibéd szentélyedbe, Isten. Ez kivételesen moll hangnemű a kanásztáncok között. Még egyszer szólaltassuk meg az első verszakot.
Futva jöttem elibéd szentélyedbe, Isten, édes arcod örömét megkerestem. Mint a szarvas üzsered sót, úgy kívánok életet.
A Szent Mise áldozatot mindig köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be. Éppen ezért énekeinkkel is könyörögve kérjük Istent, hogy amit az ő fölségének dicsőségére felajánlunk, az hozza meg nekünk az üdvösséget. Folytassuk a felajánlási verszakok tanulásával.
Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgass. Bűneinkért add fiad drága bért. Ó, fogadd el elevenért, holtakért.
Kenyér felajánlásakor a pap ezt mondja: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor felajánlásakor pedig a következő hangzik el a pap ajkáról: áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. ebből lesz számunkra a lélek itala. Miközben a pap ezeket az imádságokat mondja, eközben hangzik a Szentmisének a felajánlási éneke. Énekeljük el most közösen, kedves hallgatóink is kapcsolódjanak be, együtt a két felajánlási verszakot. Az őszinte emberi lélek óriási bőséggel válaszolt már korábban is a teremtő szeretetére, és ma is hajtja a vágy, hogy még szebben, még teljesebben dicsérhesse őt. Sok jeles művész fáradozik ma is azon, hogy népénekeink visszanyerjék méltó helyüket a magyar nép tudatában. Tudósok, költők, műfordítók, zeneszerzők dolgoznak azon, hogy népünk nehéz sorsa ellenére is megmentse és gyarapítsa gazdag örökségét. Költők, műfordítók, zeneszerzők, karnagyok, kántorok, fáradhatatlan serege vívja naponként a harcát a közös kincs megőrzéséért és terjesztéséért. Mindezt teszik azoknak a nemzedékeknek a segítéséért, akik bármilyen okból kívül rekedtek ebből a gazdagító világból. Ezért tanulunk népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Ismételjük el még egyszer közösen az egész énekünket.
Futva jöttem elibéd, szentélyedbe Isten. Édes arcod örömét bekerestem. Mint a szarvas hűseret, csobogót, úgy kívánlak mérhetetlen égi jót. Vedd e tiszta áldozat kenyerét, hatalmas. Árva szónkra, irgalom, kérünk hallgas. Bűneinkért add fiad drága bért. Ó, fogadd el elevenért, holtakért. Meghajoltan áldozunk, benne kedvet teljék. Vedd e víz és vedd e bor titkos teljét. Égbe küldje illatát a kehely, hozzánk hajló irgalommal töltsön el.
Oh,
hogy együtt énekelhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a Beszélő könyvek című műsorunkat, amelyben Szabó Magda Fürelis című regényének 26. részét olvassa fel Bánság Ildikó. Majd a Szerzetesek félórája című műsorunk múlt vasárnapi adásában Hegedűs Blanka Ironával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik jelöltjével beszélgetünk. 1:05 kezdődik a Könyvek könyve című műsorunk, amelyben Gabriel de Vos, Kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Utána zenei összeállításunkat hallják. 2:05 a Kávéház adásában ezúttal a krakkói Isten irgalmasság bazilikában található Szentek közössége magyar kápolnáról beszélgetek dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atyával. Beszélgetésünk apropóját a kápolna felszentelésének idei 20. évfordulója adja. 3:05 pedig újra meghallgathatják Itt élünk című műsorunkat. Ma Tiszalökre, az erőmű melletti parkerdőbe megyünk a szokásos őszi gyűrűző táborba, ahol dr. Legány Andrással és tanítványaival beszélgetünk. 4:05 pedig zenei összeállításunk, válogatásunk szól. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak: Pilincsik Márton, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Túris Arolta, Tompos Péter és Tikovics Ernő. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra.
Megtisztít az Úr félelme, igaz végzése örökre megmarad. Minden ítélete színigaz. Szolgád, Uram, tanul belőlük, megtartásukban örömét leli. Ám de kiveszi észre a tévedést. Rejtett hibáimtól tisztíts meg engem. Olvasom a 18. Zsoltárban. Jézus emberként járt ezen a földön, és földi embereket gyűjtött maga köré. Fel van jegyezve, hogy gyakran felsóhajtott tanítványai kemény szívűsége, értetlensége és kishitűsége miatt. De mégis ezeket választotta ki, és küldte szét. És ez az első napoktól kezdve alapjában változatlanul megmaradt. Az emberi gyarlóság terheit az egyházban el kell viselni annak a kedvéért, amit Jézus köztünk, gyarló emberek között megkezdett. Csak ha már az összes megkeresztelt ember közös oltárnál gyűlik össze, és ugyanazt az isteni kenyeret fogadja magába, akkor valósul meg az áhított egység. Égesse bensőnket ez a nagy gond, valahányszor az oltárhoz közeledünk. A mi beteges akaratunkban gyökerezik természetünk baja, akaratunk meggyógyulásában gyökerezik természetünk gyógyulása. Mindenkinek magának kell létrehozni a saját történetét, s hogy ez jól süljön el, az nem annyira a tehetségtől, melyet senki sem adhat önmagának, függ, mint inkább az akarattól. Urunk, Te azt akarod, hogy mindnyájan egyek legyünk. Teljesedjék hát akaratod nálunk és minden egyházban. Tökéletesítsd bennünk szereteted művét, és teljesítsd be bennünk ígéreteidet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra.